A Miskolci Felvidékház idei első vendégei a felvidéki magyar hagyományok őrzői és népszerűsítői voltak. A Füleki Élő Hagyomány Polgári Társulás küldetését és munkáját annak munkatársa Farkas József mutatta be a résztvevőknek. Emellett a programot a Foncsikének együttes előadása színesítette, akiknek repertoáriában főként a szlovákiai magyar néprajzi tájak népdalaiból összeállított műsorszámok szerepelnek, valamint a magyar nyelvterület egyéb régióihoz kötődő dalcsokrok. Helyszíni összeállításunkban először Farkas Józsefet, a Hagyományok Háza Hálózat szlovákiai kirendeltségének vezetőjét kérdezte Sütő Dávid Pelé.
Most itt jelenleg a Füleki Élő Hagyomány Polgári Társulással érkeztek, illetve egy népdalkörrel. Hogyan is kapcsolódnak össze, mit lehet tudni erről a társulásról?
Hagyományok Háza, Budapesti Székhelyi Hagyományok Háza 2017-ben kezdte el a hálózatosítását. A Kárpát-Perencei hálózatot akkor hozta létre, ami arról szól, hogy a akkor 20 éves Hagyományok Háza azokat a jó gyakorlatait, brendjeit, amit az elmúlt, illetve fennállása óta létrehozott, illetve szakemberekkel kidolgozott, azokat helyezzük ki a határon túlra. És ezért hálózat, mert azóta ugye megalakult az erdélyi, a vajdasági, a kárpátaljai és a szlovákiai kirendeltsége a hálózatnak, és ezért mondom, a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia kirendeltségének vagyok én a szakmai vezetője, és hát azóta mondhatom, hogy a 19 vármegyében megalakult szintén a hálózat, már hogy a magyarországi 19 vármegyében van most szakmai partnere a Hagyományok Házának, és ezzel a határon túli, illetve a magyarországi vármegyei hálózat megszületett tulajdonképpen most az elmúlt 7-8 évben, mert azóta új partnerek is csatlakoznak folyamatosan, de ez a magva az egésznek. A Kárpát-medence, majd utána pedig a vármegyei hálózat. Na most mi ugye a Hagyományok Háza, mint kiemelt kulturális intézmény, mint a Magyar Állam kiemelt kulturális intézménye, határon túli partnerekkel dolgozik együtt, és ezért kellett egy egyesületet létrehoznunk ugye a Felvidéken, és akkor ezt Fülekre helyeztük a központját, és így jött létre az Élő Hagyomány Polgári Társulás, ami ugye a Magyarországon az egyesületeknek a megfelelője, és tulajdonképpen az Élő Hagyomány Polgári Társulás elnöksége, mi vagyunk a szakmai partnerei, illetve ez a szervezet a Hagyományok Házának a meghívásos pályázatba, illetve abba a feladat ellátásban, amit a Hagyományok Háza ugye kihelyezett a határon túlra. És a válaszomat folytatnám azzal, hogy a hálózatunkat mi a Felvidéken ugye három alappillére, ami a Hagyományok Háza fő küldetése, és mindazon túl, hogy természetesen ott van még a Népi Iparművészeti Múzeum, a Magyar Állami Népi Együttes, és így tovább sokrétű tevékenysége van a háznak, de mi három pillért fogalmaztunk meg, amin elindulunk. Az egyik pillér az a gyűjteményezés, a meglévő gyűjtéseknek a digitális földolgozása adatbázisba, honlapra föltéve, a másik az az oktatás, és majd arról pár szót még majd mondanék, és a harmadik az pedig az élő hagyományoknak, a hagyományos népi kultúra mai megélhető formában, úgymond a fesztiváloknak, illetve a rendezvényeknek a szervezése, tehát ez a három fő alappillérünk, és akkor ezeket bontottuk mi ki különböző tevékenységek felé.
Oktatás segítségével hogyan, miként tudják akár a néptáncot, népdaléneklést továbbadni?
Mivel az én civil foglalkozásom az pedagógus, de rengeteg pedagógusot találkozok, és az én időmben sem, meg a mai napig sem, a hagyományos népi kultúra beépítés az oktató-nevelő munkába nálunk sem az egyetemen, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, sem pedig a Komáromi Selye Egyetemen nem valósul meg. Ugyanis nálunk ez nem épült be az oktatásba. És akkor ezen a vonalon indultunk el, hogy olyan pedagógusokat szólítottunk meg, akik gyakorló pedagógusok, valamilyen formában közük van a hagyományos népi kultúra bármely válfajához, bár a néptánchoz, a népzenéhez, a népdalhoz, a kézművességhez, és így tovább, és így tovább. És hát mondják, hogy óriási probléma az, mert látják, hogy azért Magyarországon a művészeti iskolák működnek, alaptanterbe ugye bele van foglalva a népzeneoktatás, a néptáncoktatás, az énekoktatás, bár akár a kézművesség is. És akkor Magyarország fényévekkel előtte jár a Kárpát-medencének. Ugyanis Felvidéken nincsen művészetoktatás. Van alapítványi szinten, de nincs úgy kiépítve a művészetoktatási rendszer, mint ahogy Magyarországon. És ugyanezt mondhatom el Erdélyről, mert körbejártam az egész Kárpát-medencét, Erdélyről, Vajdaságról és a Kárpátalját. sem. És ezért gondoltunk mi arra, hogy az itt jelenlévő Varga Lia majd a pontos megmondhatója, hogy mi, ahogy elindultuk a tevékenységünk során, elsősorban is elkezdtünk népzenei műhelyeket létrehozni, mert hogy nincs utánpótlás a népzenészeknek. És így találtuk azt ki, hogy hozzunk mi létre népzenei műhelyeket az ország, ugye hát ha Ágcsernőtől vesszük egészen lesz Szentcig, akkor ez egy nagyon szép hosszú virsli, a délvidék, Dél-Szlovákia, és elindultunk, és elkezdtük Rozsnyón, Ipolyságon, Komáromban, és most 7 helyszínen van rendszeres népzeneoktatásunk. Túlnyomó többségében sajnos magyarországi vendégművészekkel, illetve tanárokkal, mert hogy az otthoniakban ilyen vagyunk a népzenész tanároknak, de már a generációt látjuk, és most így 7 helyszínen, 7 városban vagyunk jelen. Mondom, most a Király Helmeci népzenetanoda egy picit most szünetel, de Rozsnyótól egészen Dunaszerdahelyig. 7 városban, és rendszeresen heti szinten, vagy hétvégi, havi szinten hétvégi edzőtáborokban oktatjuk a vonós népzenét, 6 helyszínen, és Martoson az Ág Tibor népzene tanoda, ugye Ág Tibor jeles népzene kutatónkról elnevezett, Katona István fémjelzett Ág Tibor népzene tanodában burdon hangszereket oktatunk, úgy mint tekerő, úgy mint duda, úgy mint furulya, flóta és a burdon hangszerek, és örömmel jelentem, hogy több mint 90 hallgatónk van, akik most már 8-9. Éve rendszeresen járnak, és van 7 saját nevelésű ifjúsági zenekarunk. Pont a jövő hétvégén, február 6-án, 7-én lesz a 4. felvidéki népzenész találkozó, és 15 zenekar, csak felvidéki zenekar fog muzsikálni a gála műsoron, ahol lesznek előadások, és így tovább. Ott is szakmai partnerek vagyunk, a Hagyományok Háza hálózat. És aztán egy teljes véletlen folytán a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen nyílt napot tartanak évente több alkalommal, és az itt jelenlévő Foncsik Ének együttes szakmai vezetője Varga Lia, aki szintén pedagógus, együttes vezető, és az énekkarnak is ő a vezetője. Teljes véletlen folytán az akkori dékán asszonynyal ők egy év folyamba jártak Nyitrán az egyetemre, és szót követett tartottunk egy nyílt napot szakmai előadással, népzeneórával és este egy táncházzal. Olyan jól sikerült, hogy és a dékán asszony is mondta, hogy dr. Bárci Zsófia, akkori tanszékvezető, fölvetette azt, hogy mi lenne, hogyha kidolgoznánk egy órarendet, egy tanmenetet, hogy akkor ezt bevinné a dékáni tanácsba, és hogy választó tantárgyként a néphagyomány beépítés az oktató nevelő munkába be is vitte, és a következő éven elindult a pedagógus képzés, a mostani pedagógus képzés az egyetemen, és ott most már, ha jól emlékszem, ott is 7. éve tanítunk, tehát a meglévő pedagógusokat választható tantárként, de vizsgázniuk kell belőle, és 4 modullal futunk, kicsi alapvető néprajzi ismeretek vannak, de van benne élőszavas mesemondás is pedagógusoknak, a gyerekeknek hogy lehet ezt a mindennapi oktatásba bevinni, kis ritmusgyakorlatok, népdal éneklést tanítunk, hogy lehet azt az alsó tagozatos pedagógusoknak ma kapaszkodóként majd használni, ha egyszer kikerülnek a nagybetűs életben, van benne kézművesség, vannak benne gyerekjátékok, és így tovább. Tartottunk már kurzust a Komáromi Egyetemen is nagy sikerrel, és hát mindezen túl ugye a hálózatunk nekünk arról szól, hogy 4 kollega van, aki csinálja ezt a felvidéki hálózatot, de hát nem vagyunk elegen. Mindenkinek van egy szakterülete, és ezért elindultunk olyan szakmai partnereket keresni, akikkel közösen tudnánk ezt a tevékenységet tovább folytatni, és így jutottunk el a Comenius Pedagógiai Intézethez Komáromba, amely intézet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a szakmai intézete, és velük akkreditált képzéseket tartunk pedagógusoknak, 60 órás akkreditált képzés, ami az akkreditációt illeti, ugye nálunk is ilyen portfóliós rendszer van, mindig a pedagógusoknak fejleszteni kell a tudásukat, elvégzik a mi kurzusunkat neves előadókkal, és utána pedig 3%-os fizetésemelés igényelhetnek az igazgatótól. Tavaly 3 ilyen akkreditált kurzust terveztünk, hát 6 lett belőle, mert akkor az igény rá, és ott is különböző modulokat fejlesztünk. Most a legutóbbi akkreditált kurzusunk az a pszichomotorikus készségeknek a fejlesztés a néphagyomány eszközeivel. Tehát mi saját fejlesztésű képzéseket a Comenius Pedagógiai Intézet segítségével, és közösen szervezzük ezek a képzéseket, most már 8. éve lassan.
Hogyan látja a Felvidéken például a fiatalok, mennyire vevők a ottani helyi kultúrára, akár a néptánc, akár a népdal hagyományokra?
Mondom, az elmúlt évben több mint 160 pedagógus hallgatta a kurzusainkat. És azt tudom mondani, hogy a hagyományos népi kultúra, egy picit visszakanyarodnék a Fölszállott apávára, mert hogy volt szerencsém annak a 7 évadát is szervezni, amíg volt Fölszállott apáva. És azt tudom mondani, én a Kárpát-medencében elég sokat mozgok, az erdélyi, vajdasági, kárpátaljai területeken is, látom a kollégákat, és újra divatba jött néptáncolni, zenét hallgatni, zenét tanulni, énekelni, és a mai fiataloknak valahogy ebben a technokrata világban azokat a gombnyomogatós, informatikai rendszerben élő fiataloknak a szabad idejét ezzel töltik ki. Mindig is egy réteg műfaj volt, akár táncolni, zenélni, vagy énekelni, vagy kézműveskedni, de ennek egyre nagyobb divatja van ma, és hát nyilván én azt tudom mondani, hogy ez a Fölszállott a pávának is köszönhető, hiszen óriási nézettsége volt, nem csak a Kárpát-medencében, hanem tengeren túl, hiszen volt olyan évadunk, amikor közönségszavazás volt, a világ 43 országából szavaztak az emberek, több millió ember. Én azt látom, hogy ugye hullámzó ez a réteg kultúra, de én azt tudom mondani, legalábbis a Kárpát-medencém az elmúlt 10 évben nagyon-nagyon felívelő a pályája, hiszen több tízezeren foglalkoznak valamelyik válfajával a hagyományos népi kultúrának, akár táncolnak, akár zenélnek, és hát ugye a közösségi rendezvényeinken is mi ugye ezt minden egyes alkalommal ezt hozzuk a fókuszba, és azt tudom mondani, hogy óriási sikere van. És nem csak legfiatalabb generációknak, mert az óvodás kortól általános középiskola, egyetemisták és a szülői közösségek mozdulnak meg erre, hiszen egy olyan közösségben tudnak megmozdulni, lehet sportolni is, de az egy teljesen más közösségi életforma, mint ez.
A mai előadás miről fog szólni, mit hoztak Fülekről?
Ugye a Hagyományok Háza Hálóza szlovákiai kirendeltségének az elmúlt 9 évét fogom bemutatni, és hát nagy hangsúlyt helyezünk ezekre a közösségi rendezvényekre. Örömmel jelentem, hogy a gombaszögi nyári tábor, nem tudom, hallottak-e már róla, a Bálványosi Szabad Egyetem kisöccse most már 35 program helyszínnel rendelkezik, és nekünk sikerült 2019-ben egy 220 négyzetméteres gyönyörű tánccsűrt megépíteni, amit azóta kibővítettünk még 60 négyzetméterrel, és azt tudom mondani, hogy ott éjjel-nappal fiatalok, és azt látom, hogy egyre inkább civilek jönnek, mert olyan koncerteket, olyan táncházakat és olyan gyerekelőadásokat, és hát az éjszakai táncházak örvendenek a legnagyobb sikernek, mert ahol minden tehát a nagy színpad Rúzsa Magditól kezdve, nem tudom, Charlie, Demjén Ferenc, amikor véget érnek, ott az emberek jól érzik magukat, sőt, több tízezren vannak, de amikor a folkszög belejönnek, akkor össze tudnak kapaszkodni, együtt tudnak énekelni, táncolni, és ez egy teljesen más közösségi élményt ad az embereknek, mint bár akár egy rockkoncerten, de mondhatnám a szövegfolklór kincsünket, az Ipoly Arnold országos népmesemondó versenynek tavaly majdnem 600 gyerek mondott magyar népmesét a Felvidéken. És ennek az országos döntőjét is most már a folkszöglet csűrjében, ott gombaszögben tartjuk, egy háromnapos országos versenyen, imádják, gyönyörű a környezet, de vannak egyéb rendezvények, mondtam, említettem a felvidéki népzenész találkozót, de például említhetném a táncfórumot, a szlovákia-magyar táncegyüttesek országos szakmai fórumát, akikkel közösen szervezzük az országos táncház találkozót, minősítő színpadi rendezvények gyerekegyütteseknek, felnőtt együtteseknek, és így tovább, és így tovább, és hát ezt majd próbálom összefoglalni mai előadásomban.
Varga Liával, a Foncsik énekegyüttes vezetőjével, Illés Dorkával, az énekegyüttes tagjával és szólistájával, illetve Mihalovics Zsófiával, úgy szintén szólistával és az énekegyüttes egyik tagjával folytatom az összeállítást. Kedves Lia, első körben önhöz fordulok, mint az együttes vezetőjéhez. Mit lehet a Foncsik énekegyüttes? Tudni egy kicsit mutassuk be.
Én nagy szeretettel üdvözlöm először is a miskolci hallgatókat, és hadd mondjam mindenek előtt el azt, hogy mi is ez a szó, tehát mit jelent az, hogy Foncsik. Mi Palóc területről származunk, és mifelénk a hajfonatot hívják Foncsiknak. Ugye a fon ige az alapja, a szónak az alakja, és hát egy kis kicsinyítő képzővel van ellátva, és ez egy kis kedves szokásos ilyen jáci szó, ami tulajdonképpen az akkori korosztályra nagyon jellemző volt, hiszen ezek a kislányok akkoriban, tehát pontosan 10 éve alakultunk, 2 kis fonatot, szofot viseltek, innen a név eredete. Tehát 2017-ben alakultunk, a Füleki Városi Művelődési Központ égisze alatt működünk, és a legfontosabb célkitűzésünk tulajdonképpen a magyar dialektus területek autentikus dalainak a tolmácsolása, és főként a Palócföld, tehát a mi régióink dalainak a tolmácsolása, hiszen mi az élő szóban közvetítjük a magát a kiejtést is.
Ma esti előadásra hogyan, mivel készültek?
Igaz, hogy azt mondtam, hogy főként a Palócföld területeit barangoljuk be, de ez alatt a 9-10 év alatt volt szerencsénk kitekinteni más régióbeli gyűjtésekbe is, és pontosan ezért 4 tájegység dalait hoztuk, hogy a kedves közönség is kicsit belekóstoljon, belhallgathasson olyan dalokban, amelyek például olyan faluból származnak, amely már nem létezik. Ténylegesen itt most pontosítok, Mohi faluról van szó, amely az 1980-as évek elején le lett rombolva, hogy odaépüljön a Mohi atomerőmű. Kodály Zoltán 1912-es és 14-es gyűjtéseiből származnak azok a népdalok, tehát ez egy műkincs, így lehet mondani. Aztán, hogyha barangolunk keletebb felé, akkor Ipoly mentére barangolunk, ott kedves férjemmel gyűjtöttünk idestova 25 éve olyan dalokat, amelyek nem nagyon láttak még napvilágot, tehát nem csak láttak, hanem nem is hallottak. Ezek nem jelentek még meg nyomtatásban. Még keletebbre megyünk, teljesen legkeletebbre Imrek falujába, ahol nagyon kevés a már a magyar ajkú lakosság. Oda viszont azért barangolunk, mert ott 2 szólamban énekelnek a magyarok is. Természetesen ez szlovákra a hatás. És legutolsóként hadd említsem azt is, hogy van egy nagyon kedves pásztorember, egy juhászember, a Szilicei Fensíkon, Káposzta Pista, a gúny neve, de becsületes neve Bastyúr Pista, tehát ma élő juhászról van szó, gyönyörűen énekel, és az egyik szólistánk ezeket a dalokat énekli majd.
Hogyan látja mai fiatalok itt akár így az együttes berkeim belül, Felvidéken mennyire szeretik a néptáncot, a népdalt?
Az a tapasztalat, hogy itt nincsenek határok, tehát vagy Erdély, vagy Felvidék, vagy Kárpátalja, bármit mondunk, vagy a Vajdaságot, én úgy gondolom, hogy a fiatalok ugyanolyan fiatalok nálunk is, mint Magyarországon. Tehát ugyanúgy mobiloznak, interneteznek, ugyanúgy érdeklődnek modern stílusok, zsánerek iránt, és arról van szó, hogy mennyire intelligens az adott kamasz, és mennyire nem ciki neki ezeket a régi dolgokat nem csak művelni, hanem továbbvinni, és ebben élni, és kiteljesedni. Ők ebben megtalálták a szépséget, de hát beszéljenek erről ők.
És akkor fordulok Mihalovics Zsófiához. Miért csatlakoztál az együtteshez, illetve mit is szeretsz a népdal éneklésben?
Elég régóta éneklünk már így csoportban, illetve szólistaként is több tagja az együttesnek énekel. Nálunk ez, ha jól tudom, 3. korunkba kezdődött, amikor beléptünk a Fancsik Ének együttesbe, és igazából akkor is alakult. Azelőtt mindannyian énekeltünk szólóba, ugye lehetőséget kaptunk a Hallotta de hírét énekversenyen kipróbálni magunkat, és így lettünk igazából beválogatva ebbe az énekegyüttesbe, és hát maga a közösség, és hát ugye mindegyikünknek a szeretete az éneklés felé, ez vitte előre szerintem a csoportot, és hát ez meg is maradt mostanáig is. Szeretjük a saját dalainkat, a hazait énekelni, és ugye feleleveníteni ezeket a tájszólásokat, illetve megismerni új, már elfeledett dalokat is.
Mi a szépsége a népdaloknak, illetve esetleg mi a kedvenc népdalok?
Kedvenc népdalt nem nagyon tudnék mondani, de most az utóbbi években Lia néni felfedezett egy ilyen régebbi hangzású népdalokat egy kodálygyűjtésből, ezt felsőrási daloknak nevezzük, és egy igazi olyan ízes és elég régies stílusba lehet őket előadni, és engem ez nagyon megfogott. És ugyanígy a dalok, hát, hogy is mondjam, nagyon szeretek énekelni. Szerintem az embernek gyógyír az éneklés. Ha szomorú, ha boldog, mindig talál valamit, ami éppen segít neki, úgyhogy számomra ezért fontos az éneklés.
Illés Dorka, fordulok hozzád. Miért csatlakoztál az együtteshez?
Én voltam az a kislány, aki a legkisebb volt tényleg a többiek közül, és mivel a nővérem is csatlakozott, ezért hát én is. Azelőtt csak így a alapiskolában működő ilyen kisebb néptáncsoportban munkálkodtam, ahol csak ilyen fiatal gyerekeknek népi játékokat adtunk elő ilyesmi, úgyhogy aztán így megmaradtam, és örülök, hogy megmaradtam.
És van-e kedvenc népdalod, illetve miért szeretsz népdalt énekelni, mi is a szépsége?
Kedvenc népdalom nincsen, de mondjuk szeretem a palócföldi dalokat, illetve ami ott van, aztán erdélyi mezőség, szerintem ezek is nagyon szépek. És hát az éneklés szépsége talán az, hogy nagyon hozzanőtt a szívemhez, és már így nem tudnám elengedni.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Felvidékház évi első rendezvényén a Füleki Élő Hagyománypolgári Társulás működését a Foncsik Ének Együttes műsorával ismerhették meg. Helyszíni összeállításunkat Sütő Dávid Peli készítette.